Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg most. A Királyok első könyvéből András olvassa föl nekünk.
Isten igéjét olvasom a Királyok első könyvének a 17. része első 7 verséből, majd a 18. rész 36-tól a 39. versig. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit-patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig parancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát az Úr igéje szerint, és az Úr igéje szerint járt el, odaérve letelepedett a Kerit-patak mellett a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ez pedig már azután történik, hogy Illés és a Baál papok úgymond áldozati versenyben vannak, és a Baál papok áldozata nem kap választ, és az Illés áldozata pedig Istentől választ nyer. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben. Én pedig a te szolgád vagyok, és mindent a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram! Felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordíts vissza a szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten. Az Úr az Isten.
Válaszoljunk az igére, imádkozzunk. Drága Jézus, azért kérünk, hogy szent jelenléteddel ajándékozz meg bennünket. Láttuk azt, ahogyan Illés könyörgött, ahogy ő megvallotta a hitét, és valóságos csoda történt, felragyogott a te dicsőséged. Urunk, mi is így jövünk hozzád, mint annak idején Izrael népe, hogy harc van és küzdés van, és ott van a Baál is az életünkben. Azért könyörgünk, hogy ragyogjon föl a te dicsőséged. Minden nyomorúságunk, minden szenvedésünk, minden bajunk közepette. Urunk, bocsásd meg a hitetlenségünket, hogy nem merünk kérni, nem merünk fennszóval kiáltani, hogy nem tudjuk megvallani azt, ami az igazság. És most azért kérünk téged, Szentlélek, hogy gyere közénk, bátorítsd föl a szívünket, bátorítsd föl az ajkunkat, hogy tényleg a te népedként tudjunk élni, megvallani azt, ami a hitünk, ami a tapasztalatunk. És köszönjük tényleg, Urunk, hogy visszanézve rengeteg csodát láthatunk, hogy rengetegszer megmutattad azt, hogy velünk vagy, hogy fontosak vagyunk neked, hogy amikor erőtlenek vagyunk, te akkor is erős vagy és sasszárnyra teszel bennünket, hogy hordozol. Nem akarjuk ezeket elfelejteni, hanem hitvallássá akarjuk formálni, és újra és újra erőt meríteni belőled. Szólj hozzánk, Urunk, és érints meg mindannyiunkat ott, ahol leginkább szükségünk van rá. Kinek gyászban, kinek betegségben, kinek örömben, kinek megelégedésben. mindenben legyél a mi őriző pásztorunk. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom Jakab apostol leveléből, 5. fejezet 13. versétől. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Egy sorozatban vagyunk benne, amikor arról prédikálunk, hogy hogy hogyan imádkozzunk egymásért, hogy az imádság és a gyógyulás között kapcsolat van, és hogy erről hogyan tanít minket a Biblia, illetve az is, hogy a mi gyülekezetünk, a mi keresztény közösségünk hogyan formálódik ezen az úton. Nagyon érdekes a Jakab levele, Luther Márton nem annyira szerette, de én nagyon szeretem, és különösen az a vége tetszik, markáns felszólításokból álló záró akkord. Az egész levél igazából azt feltételezik, akik kutatják, hogy élő prédikációk állnak mögötte. Annyira eleven, annyira gyakorlatias, olyan sok benne a személyes megszólítás, hogy ez nem csak egy teológiai értekezés, ez a Jakab levél, hanem az ősi gyülekezetnek egy fontos prédikációs kincstára, mondjuk így. Látszik, hogy ezek a prédikációk az első gyülekezetekben egy új kultúrát akarnak teremteni. Nem tudom, hogy az ókori kultúra mennyire volt individualista. Biztos nem annyira, mint a miénk, és közben ott is tanítani kellett a keresztény közösségről, alapelvekről. Még inkább ma szükség van erre. Mert hogy nyugati kultúrában élünk, és a nyugati kultúra alapvetően nagyon egyénközpontú, mondjuk így. Van egy ilyen elképzelésünk, fantáziánk, hogy az ember az lehet, aki akar lenni. Nagyon érdekes volt, most az ifisekkel néztünk egy filmrészletet a Háború és békéből, és ugye amerikaiak csinálták meg ezt, de szépen visszaadja Tolstojnak a gondolatmenetét ez a film, és van benne egy ilyen mondat, amit az Andrej Herceg mond a főszereplő férfinek, hogy légy valaki. És ugye el is hangzott ott az ifi órán pénteken, hogy azért ez egy súlyos mondat. Mi az, hogy légy valaki? Ez a nyugati embernek a filozófiája, hogy tedd magadat azzá, akivé válni akarsz. Mert végtelenek a lehetőségek. És bárki lehet. És akik egy kicsit már öregszünk, tudjuk, hogy azért ez a dolog ennél egy kicsit összetettebb. Mert tényleg jó, hogy sok lehetőség van, de alapvetően a szociológia, a pszichológia, a tudománya azt mondja, és a Biblia maga is ezt mondja, hogy az ember a környezetének a terméke nagy részben. Hogy a család, ahová születünk, az emberek, akikre felnézünk, nagyban befolyásolják azt, hogy kik leszünk. Egy ember hite például egy egész népre hatással tud lenni, egy ember bűne szintén, gondolok itt Ábrahámra, vagy Jákob csalására. A régi ember tudta azt, hogy egy egyén élete egy szövetbe van ágyazva, és ez a szövet a többi embernek az élete. És azt is kutatják, hogy a generációk, azoknak az embereknek az élete, akik már nincsenek köztünk, azoknak hogyan van hatása a mi életünkre, mert hatással van az, hogy nekem volt például egy dédnagymamám, aki hívő ember volt, és sokat imádkozott, és valahogyan érzem is, hogy ennek az életemre hatása van. És ugyanúgy vannak negatív hatások is, terhek, megkötözöttségek, amik generációkon keresztül átadódnak egymásnak. Lehetetlen, hogy egy ember tettének ne legyen kapcsolata a környezetével, akár jót, akár rosszat tesz. És van, amikor ez tudattalan. Sokszor mondják a tinédzsereink, és ez teljesen természetes, hogy ezt mondják, de azért halljuk a hamis hangot is benne, tehát, hogy soha nem leszek olyan, mint az apám. Vagy az biztos, hogy nem akarok olyan feleséget, mint az anyám. És ezt is tudják már, akik a lelket kutatják, hogy amikor ezt a fajta lojalitást tudatosan megtagadjuk, akkor van egy láthatatlan kapocs az anyánkhoz, meg az apánkhoz, ami a tudattalamba süllyed, és onnan irányít. Egyszerűen ő az apám, és ő az anyám, és biztos, hogy hatással lesz az életemre. Úgyhogy érdemes ezt tudni, érdemes ezt inkább tudatosan kezelni, akár úgy is mondanám, hogy átölelni ezt a fajta kapcsolódást. Erről szól Jakab levele, hogy az ember kapcsolatra van teremtve, ezt is sokszor elmondtam már erről a szószékről, és ami kapcsolatban romlott el, az kapcsolatban gyógyul meg. Erre hív Isten igéje. Kapcsolatban maradni Istennel és egymással. És azt a címet adtam, hogy a keresztény közösség kultúrája, a kapcsolat kultúrája. Először is ez a közösség, amit Jakab elénk tár, és amire buzdítja itt a végén, ezekkel a nagyon gyakorlatias kijelentésekkel a gyülekezetet, az, hogy legyen a keresztény közösség imádkozó közösség. Azt mondja, szenved-e valaki közöttetek, imádkozzék, öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Mindennel mehetünk Istenhez, legyen az öröm vagy baj, mert az igazi hit az találkozás. És ezt sokszor megélem a hittanórán. Tudjátok, hogy készülünk valami anyaggal, van egy tanmenet, meg itt a gyerekisten tiszteleten is van egy történet, most is a gyerekek azt hallgatják, de mindig ezt élem meg, és ezt próbálom mondani is azoknak, akik újonnan jönnek ide teológusként, hogy a legfontosabb az a kapcsolat. Nem az anyag. Nagyon fontos az a történet, amit átadsz, de valójában a találkozásban születik meg annak a gyereknek a hite, a veled való találkozásban. És ahogyan te találkozol Istennel, és te találkozol ő vele, úgy fog ő is majd Istenhez kapcsolódni. Erre biztat Jakab, imádkozzatok, és akkor az Isten is hatással lesz az életünkre, mert akkor az ő szemével tudjuk nézni a többieket, és magamat is. Az ember szíve nagyon önző tud lenni, de amíg az ember gyermek, addig ez rendben is van, hogy csak magunkra gondolunk, a gyerek sír, de hogy felfele növekszünk, az élet arra hív, hogy ne csak a saját szükségleteinkre gondoljunk. Nekem néha fáj látni ezt így az iskolában, amikor megyek be, hogy a gyerekek nagyon kényelemközpontú világban élnek, és a családok valamiért ebben a hitben élnek, hogyha a gyereknek anyagilag mindent megadnak, akkor az jó lesz. De azt látom, hogy közben a gyerekek egyre kevésbé kapcsolódnak egymáshoz. Mikor az ember kilép az Istennel való kapcsolatból, könnyen elcsábul a szíve, hogy csak a saját szükségleteire figyeljem. Az én kényelmem, az én irányításom legyen meg. Azt mondja egy híres katolikus teológus, bizonyos Howard, a pokol egyedüli alapelve ez, én a magamé vagyok. És hát nem bántom a mobiltelefont, mert nagyon hasznos eszköz nekem, de ez történik, hogy egyre inkább minden szükségletemet én magam ki tudom elégíteni, és meg tudok érte küzdeni, ott ülünk a mobiltelefon mellett, a gyerekek az iskolában nem egymással beszélgetnek, játszani biztos nem játszanak. Az már nagy dolog, ha a fiúk egymással rohangálnak, vagy kergetőznek, mert alapvetően ülnek, és mindenki a saját telefonján éli meg azt, amit szeretne. Kapcsolat, ez a közösségnek a lényege, és Isten erre hív. Nem a magamé vagyok, ezt mondja a Heidelbergi K.T. Mindjárt fel is fogom olvasni ezt a kérdésfeleletet. De mi lehet az akadálya annak, hogy Istenhez forduljunk, hogy keressük ezt a kapcsolatot? És azon gondolkodtam, hogy amikor itt írja az ige, hogy betege valaki közöttetek, imádkozzon, szenvede valaki, forduljon az Istenhez, azt mondja, hogy ha beteg, akkor vajon bűnös-e? Mert ezt tartotta az ószövetségi gondolkodás, hogy a betegség egy bűnnek a következménye. És mi azt mondjuk persze, hogy ez nem igaz. De hogyha ezt szemünk előtt tartjuk, hogy egymás életére hatással vagyunk, hogy mindannyiunk élete egy szövet, amiben a másik ember élete is egy fontos pont, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi bűnünk, a mi betegségünk. És lehet, hogy ez egy akadály, amikor az Istennel való kapcsolatról gondolkodunk. Mi a bűnöm, amikor beteg vagyok? Mi történik velem? Mit csinálok rosszul? Lehet, hogy kapcsolódik ehhez egy szégyen is. Most beszélgettem valakivel, aki egy operáción van túl, és azt mondja, hogy mit rontottam el, hogy eznek meg kellett történnie velem. A szégyen és a vádlás soha nem Isten eszköze. Ezt mondja a Biblia, Pál apostol a Róma beliekhez írott levélben, nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Amikor megvetjük önmagunkat, az nem Istentől van, és ez nem egy helyes bűntudat. Persze, hogy bűnösök vagyunk, nem tudjuk az Isten törvényét maradéktalanul betölteni, de akik Jézus Krisztusban vannak, azok Isten jelenlétét gyakorolhatják. Ez egy másfajta minőség. És szükséges imádságban minden bajunkkal Istenhez fordulni. És ezért nagyon örülök annak, hogy sokan eljönnek erre a gyógyító jelenlét hétvégére, mert ezt tesszük, Isten jelenlétét gyakoroljuk, Istenhez fordulunk minden bajunkkal, hogy ő legyen a gyógyítónk. És ez a mondat, hogy öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet, hát Pál apostol azt mondja, hogy akkor is énekeljünk dicséretet, ha nincs örömünk, tudjátok, a börtönben is énekelt Pál apostol. Annyira felemelő volt számomra most is, ahogy énekeltünk, hogy egészen másképp jöttem föl ide a szószékre. Amikor megvallom azt, hogy Jézusé, minden Jézusé, a sorsom és a lényem, egyszerűen az énekkel Istenhez emeljük a szívünket, Isten jelenlétébe megyünk, gyakoroljuk az Isten jelenlétét ezekkel az énekekkel. Akadály lehet az is, hogy ha az ember kételkedik, egyfajta hitetlenség talán, meghallgat-e az Isten engem, vagy megint egyfajta kudarccal kell szembenéznem. És ilyenkor mindig nagyon fontos Istennek az ígéreteit szem előtt tartani. Az Ézsaiás könyvében ezt mondja Isten. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Ugye ez a csendes napunknak az egyik gyönyörű mottója. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Az Isten örök szövetséget köt az ő népével. Ez az ígéretünk. Imádkoznunk kell, oda kell mennünk Istenhez. Miért történik mégis az, hogy szenvednek az övéi? És erről is sokszor beszéltünk már, hogy harcmezőn élünk, a gonosz is munkálkodik, keresi, kit nyeljen el, de mi pedig Isten jelenlétébe megyünk, és abból merítünk erőt. Olyan erő van a közös imában, ezt mondja itt Pál apostol, Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, amit lehet, hogy nem használunk ki elégszer, hogy többször kellene imádkoznunk, egyedül is, meg együtt is. És akkor itt arról ír Pál apostol, hogy aki beteg, hívja magához a véneket, és együtt imádkozzanak. Fontos az, hogy aki imád kér, az maga is imádkozó legyen, mert hogy nem tudunk más szájával jól lakni, hanem tudunk egymásnak ennivalót adni, tudunk egymásnak megteríteni, de mindenkinek magának kell a Jézus Krisztussal való kapcsolatot megélni, a Jézus megváltását magáévá tenni. A második dolog, amiről szeretnék itt beszélni, hogy a keresztény közösség egymást hordozó szerető közösség. Hát mondhatnánk, ez már nagyon közhely innen, de azért mindig jó erre emlékeztetni magunkat. Tim Keller beszél erről, ugye amerikai igehirdető, és talán Amerikában még inkább igaz ez, hogy az embereknek pénzük is van arra, hogy ne legyen szükségük egymásra. Nem kérek semmit, ti se kérjetek tőlem semmit. És azt mondja Tim Keller, úgy látszik, hogy két út van. Vagy nem a magamé vagyok, és akkor az életemet a tiétekért le tudom tenni, vagy az életem a magamért van. Nagyon érdekes ez, hogy nincs kompromisszum. Vagy magamé vagyok, vagy nem vagyok a magamé. És ez annyira izgalmas, mert hogyha belegondolok, akkor minden ember úgy születik a világra, hogy egy valaki már letette az életét érte. Mert hát az anyukánk az táplált az anyamében, aztán amikor megszülettünk akkor is, hogy nagyon sok mindenről jó esetben a szülők lemondanak azért, hogy nekünk életünk legyen. És itt is igaz az a nagyon szép is, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, mondja Jézus, aki pedig elveszti én értem, megtalálja azt. Valamiért az a fantáziánk, nem tudom, hogy a függetlenedés jó. Ez az édenkertben gyökerezik, ez a függetlenedési vágy. És közben pedig elveszítjük a kapcsolatot. Néha vannak lelkigondozói beszélgetéseink, és akkor előjött az egyik ilyenen, hogy a férj és a feleség ülnek az autóban, és régen úgy volt, hogy a feleség nézte a térképet, és akkor beszélgettek, hogy merre kell menni, vagy merre kell fordulni, vagy hogy is menjünk, mi a legrövidebb útvonal, és ma pedig a Google mondja meg. És én nagyon szeretem a Google-t, mert rendszeresen eltévedek, de mégis azt érzem, hogy nincs kapcsolat, nem beszélgetünk, mert mindenki számára elérhető az információ. Azt gondolom, hogy kell lennünk, kreatívabbnak, mint eddig voltunk, hogy a kapcsolatokért küzdeni tudjunk. És hát Isten is kreatív, mert amikor betegek vagyunk, nem tud segíteni a telefon meg a Google, hanem szükségünk van egymásra, a kapcsolatra. Úgyhogy azt mondom, hogy a betegség, a krízis egy kiemelt állapot, amikor megtapasztaljuk azt, hogy egymásra is és Istenre is másképp van szükségünk. A valóságot tapasztaljuk meg. Azt, hogy nem vagyunk önmagunknak elegek. Most az utóbbi időben több olyan volt a gyülekezetünkben, hogy betegágyhoz mentünk, és ez egy nagyon érzékeny dolog, mert nem minden beteg szereti azt, hogyha ott tömörülnek az ágya körül. Úgyhogy figyelnünk kell arra, nekünk keresztényeknek, hogy mi a jó annak, aki beteg. De tudom, hogy volt olyan beteg közöttünk, akinek jó volt, hogy időről időre meglátogattuk, és a gyülekezet vénei imádkoztak az ágya körül. Így mondja Pál, vagyis Jakab, betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Szerettem volna felolvasni egy levélből. Ez nem a mi gyülekezetünkből van ez a levél, úgyhogy senki ne érezze magát rosszul. De egy keresztény gyülekezetből van. Nem olyan régen halt meg valaki egy keresztény közösségben, és eljutott hozzám a férj, egy fiatal, velem egykorú nő, aki meghalt, és a férjnek a levele, amit a közösségnek írt. 5,5 éve volt beteg ez az anyuka, 4 gyereket hagyott hátra, és ezt írja a férjem: hiszem, hogy ő már ott van a mennyországban, a Szent Háromság és Jézus ölelő karjaiban. Jó helyem. Nekem még rengeteget kell küzdenem, de egyszer majd újra együtt leszünk ott. Bárcsak jobban szerettem volna őt, bárcsak többet mondtam volna neki, hogy mennyire szeretem. Megérdemelte volna, most már mindegy. Nagyon köszönjük nektek az utolsó hetek sok-sok imáját, biztató, bátorító szavaitokat. Fantasztikus érzés volt, hogy velünk vagytok. Nem csak neki volt ez fontos, hanem sokkal inkább nekünk, hogy ne omoljunk össze, mert nyilván érzitek, hogy elképesztő lelki teher volt számunkra az elmúlt 2 hónap. De nagyon össze is hozott bennünket az imában, vérasztásban, közös látogatásokban, telefonbeszélgetésekben, SMS-etekben. Az együtt töltött idő nem volt felesleges, örökre megmarad. Akivel együtt látogattuk őt, akikkel együtt álltunk maga tehetetlen teste mellett, akikkel együtt éltük át ezt a sokszor sokkoló élményt, azokkal soha el nem múló kapcsolatok alakultak ki. Így búcsúztunk el tőle, mindannyian kis keresztet rajzoltunk a homlokára, elimádkoztunk egy miatyánkot és 1 tized rózsafűzért az ágya mellett. Azért olvasom ezt föl, mert ez mindannyiunknak a sorsa, hogy mindannyian elmegyünk, és mindannyian egy keresztény közösségre támaszkodunk ebben az elmenésben. És azt remélem, hogy az én ágyamnál is majd ott lesztek, és keresztet rajzoltok a homlokomra. Nagyon fontos ez, kinek milyen szimbólum, kinek milyen liturgia az, ami segít, hogy kifejezze az Isten ehhez való fohászkodást, legyen az egy olajjal való megkenés, ahogy írja itt Jakab, vagy egy keresztrajzolás. Azt gondolom, hogy ez legyen mindenkinek a szíve joga. De az, hogy ott vagyunk egymásnak, és ott van velünk Isten, ez egy nagyon nagy ajándék, és egy nagyon fontos megélése a hitünknek. És van itt még valami nagyon izgalmas. Azt mondja, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ez a 3. pont, hogy a keresztény közösség bűnvalló közösség. Erről beszéltem az előbb, hogy sokszor nem látjuk, hogy a bűnnek kapcsolata van a betegséggel, nem is feltétlenül úgy van kapcsolata, hogy azt mi láthassuk, de valamilyen módon igen, mert hogy az Édenkerten kívül élünk. De hogy ezen lehet segíteni, hogy van egy eszköz a kezünkben, amivel meg tudjuk nyitni az erőforrásokat, a mennyországnak a kapuját, és ez a bűnvallás. És azt mondja Jakab, hogy nem elég csak Istennek elmondani, hanem valahogy egymásnak is kell. Ez is nagyon érzékeny dolog, mert hát hiszen nem terhelhetek mindenkit az én bűneimmel, nem is biztos, hogy mindenkinek hallania kell. De az, aki ellen vétkeztem, nagyon-nagyon jó, hogyha oda tudok menni hozzá, és el tudom mondani azt, hogy mit vétettem, és hogy bocsánatot kérek. Megfelelő helyen, megfelelő személynek ki kell mondani. Az alázat és a bűnbánat akadálya a büszkeség. Nagyon érdekes, van egy teológus, úgy hívják, hogy Jonathan Edwards, egy 18. századi teológus, és ő nagyon foglalkoztatja őt az ébredés és a Szentléleknek a munkája. Nem olvastam különben ezt az egész könyvet, de beleolvastam. Még vár arra, hogy elolvassam. Minden esetre egy éles látású, kicsit mondjuk így, hogy szigorú régi vágású úriember, ez a Jonathan Edwards, de meggyőződésem, hogy az Isten szent lelke vezette, amikor erről beszél, hogy mi ez a büszkeség, mi az, ami akadálya a lélek munkájának. Ő az ébredést vizsgálja, és azt mondja, hogy többször elindult az ébredés Amerikában, de nagyon sokszor hajótörést szenvedett. Min bukott meg az, hogy megnyíljanak az emberi szívek, hogy megnyíljon az emberi közösség a szent lélek munkája előtt? És azt mondja, ez a lelki büszkeség. Ez 6 pontban írja le, annyira értékes, hogy szeretném elmondani nektek. A lelki büszkeség miatt mások bűnét jobban látod a sajátodénál. Értitek, arról beszélek most, hogy mi az akadálya annak, hogy készek legyünk megvallani a bűnt, és Isten lelkének teret adni, hogy a közösségünk és az egyén is gyógyulásban részesüljön. Tehát azt mondja, a lelki büszkeség miatt mások bűnét jobban látod a sajátodénál. Másik, a lelki büszkeség miatt mások bűnéről, hibáiról elégedettséggel beszélsz, ahelyett, hogy szomorúan és irgalommal tennéd ezt. Ezt érzem magamon is, tehát szigorú tudok lenni, és nem nehezen tudom úgy látni a másik embert, hogy ő bajban van, amikor a hibájára rálátok, hogy az egy rossz dolog, de hát persze jó érzés látni a másik ember hibáját, mert akkor talán az enyém kisebb lesz. Harmadik, a tőlünk különböző karakterben, személyiségben távolabb álló embereket, akiket kritizálok, hamar ott hagyom. Nem építem a kapcsolatot olyanokkal, akikhez úgy érzem, hogy semmi közöm. Ahelyett, hogy tudnék a nehéz kapcsolatokért is küzdeni. Ez mind a lelki büszkeségről szól még. Negyedik, a lelki büszkeség nem tud különbséget tenni kis és nagy dolgok között. Neki minden dolog nagy és jelentős. Hiányzik belőle a rugalmasság és a nagy lelkűség. Ötödik, a lelki büszkeség szereti a győzelmet, nem szeret veszíteni, és nem szereti, ha ellent mondanak neki. Az alázatosak konfrontálódnak, amikor kell. A büszke ember vagy túl gyakran harcol az igazságáért, vagy nem harcol, mert fél a vesztéstől. És az utolsó, ez nagyon fontos szerintem, az önsajnálat. Hogy mondhatjuk azt, hogy a büszkeség az önsajnálat? Azt mondja, a büszke ember tudja, hogy az életnek hogyan kell mennie, és neki egy jobb élet jár. Az alázatos azt mondja, nem tudom, mi a legjobb nekem, Isten kegyelmére bízom magam. Értitek? Az önsajnálat büszkeségből fakad, hogy tudom, hogy mi az, ami nekem jár. Amikor Isten elé tudunk alázatban menni és bűnvallást tenni, akkor ezt helyre billenti a bűnvallás, Isten jelenléte. Mert tudom, hogy kegyelemre szorulok, és mindannyian, én is és te is. Ez a lelki büszkeség, amiről Jonathan Edwards ír, ez öli a közösséget. A bűnbánat, az alázat pedig építi. Az alázatos embernek van egy egészséges önértékelése. Bűnös vagyok, de Isten szeret engem. Ő miatta, ő érte mehetek hozzá. És végül pedig ez az utolsó üzenet itt, hogy a keresztény közösség hitvalló közösség. Itt olvastuk Illés prófétát, ahogyan megvallotta a hitét, és ahogyan az emberek látták a csodát, leborultak, és ők is hitvallást tettek. Nagyon nagy erő van ebben. Hadd olvassam el a Heidelbergi KT-nak a hitvallásunknak az első kérdés feleletét. Mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljam. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Micsoda hitvallás ez, ezt meg kellett nekünk tanulni, szerintem érdemes megtanulni. Az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és megszabadított az ördög minden hatalmától. Hát ha ez a hitvallásom, akkor minden betegségem, minden gyomorúságom, azt mondom, hogy átmenet. Mert a valóság az az, hogy az övé vagyok. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Óriási erő van a hit megvallásában. És biztos, hogy erre érzett rá az egyik asszony testvérünk az asszony hétvégén, amikor azt mondta, hogy kössünk szövetséget újra Istennel, valljuk meg a hitünket. És akkor ott felálltunk és elmondtunk egy bibliai hitvallást közösen. Újra artikuláltuk, hogy mi is Isten kezébe tesszük az életünket, szövetségre lépünk vele újra. Nem mi vagyunk ennek a szövetségnek az áloga, ő az, aki ezt az egészet kezdeményezés a kezében tartja, de mégis fontos, hogy kimondjuk mi is, hogy igen, ezt akarjuk. Nagy erő van a Jézus vérében, örök szövetség van benne, és nagyon jó ezt megélni, amikor úrvacsorázunk. Milyen fontosak a szimbólumok. Keressük annak az útját, hogy hogyan tudjuk megvallani a hitünket közösségként. És itt van ez az advent is, amiről múlt héten beszéltem, hogy koncertek lesznek itt a templomban, és kint pedig gyertyagyújtás. Legyen ez hitvalló alkalom, legyen ez olyan helyzet, ahol olyanok, akik csak karácsonykor kezdenek el figyelni Istenre, karácsonyra készülődve, hogy hallják meg az Istenről szóló hitvallásunkat. Mert a hitvallás célja nem csak a magunk megerősítése, hanem a mások megmentése, így mondja Jakab. Ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Isten áldjon meg bennünket, hogy formálódó, ébredező, önmagát nem sajnáló, nem kímélő, hanem odaszánt, a Jézus vérének a szövetségében élő keresztény közösség legyünk. Amen. Csendesedjünk el, vigyük a szívünk imádságát Isten elé, és aztán majd utána együtt is imádkozunk. Drága Istenünk, áldunk téged, amiért szent vagy, hatalmas és erős Isten, és a magunk erejéből nem lennénk méltók arra, hogy a jelenlétedbe jöjjünk, de a bárány vére ennek is utat készít. Áldunk téged, hogy minden bűnünkkel, minden nyomorúságunkkal, gyengeségünkkel, önzésünkkel mégis a jelenlétedbe jöhetünk. És te vágysz erre a kapcsolatra szenvedélyesen, és kifejezed, hogy a találkozás neked mekkora kincs. Köszönöm, Uram, azt, hogy vannak örömeink, amikor tiszta tüdőből énekelhetünk, és vannak kríziseink és bánataink, amikor megmutatod a valóságot, azt, hogy minden ajándék és minden elmúlik, de te örök Isten vagy. És így adjál nekünk, kérünk, ebbe a gyülekezetbe olyan lelkületet, hogy tudjunk egymás felé fordulni, hogy tudjuk látni a saját bűnünket, és ne a másét. hogy tudjuk értékelni azt a kincset, hogy egymásnak adtál bennünket, akármennyire is különbözőek legyünk. Segíts nekünk egymást hordozni. Kérünk tőled bölcsességet, különösen a véneknek, különösen azoknak a teherhordozó tagoknak, akik edzettek az imában is, edzettek a hordozásban. És azért kérünk, hogy mindannyiunkat növelj ebbe az irányba, hogy tudjunk ne csak magunkról gondolkodni, hanem egymásról. Azért kérünk, Urunk, hogy ebben a világban, ami nem tudjuk, hogy merre fele tart, hadd legyen a mi közösségünk egy jel a te szeretetednek és a gyógyító erődnek a világító jele. Könyörgünk a gyógyító jelenlét hétvégéért, könyörgöm azért a kis csapatért, akik bátrak és mennek, és dolgozni akarnak a sebeikkel te előtted. És könyörgök azért a kis csapatért, akik pedig őértük imádkoznak, őértük dolgoznak, őértük vannak jelen ezen a hétvégén. Szentlélek, áldj meg bennünket ott ebben a belső munkában. És nagyon könyörgök most azokért, akik gyászban vannak, valamiért most nekünk ebből sok jut, Urunk, de szeretnénk tanulni az életet a gyászon keresztül, tanulni az elengedést, és tanulni azt, hogy megéljük mindazt a kapcsolatot, amit meg kell élnünk egymással. Köszönjük, hogy formálsz, hogy neked van egy álmod, hogy mi mivé váljunk, hogy nincs rajtunk az a teher, hogy nekünk kell ezt megcsinálni, hanem benned akarunk kapaszkodni, és te veled akarunk igazi, imádkozó, lelki emberekké válni. A drága Jézus véréért áldj meg bennünket, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát rejátok, és adjon nektek békességet. Amen. Isten velünk viszontlátásra.